Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltárt énekeljük, az énekeskönyvből a 32. Zsoltárt, ó, mely boldog az oly ember kérdőre.
Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, amellyel eljöttél a mi világunkba, lehajoltál hozzánk, és elhoztad számunkra az örök élet ajándékát, mert te mondtad, Úr Jézus, hogy azért az óráért jöttél, amikor bemutattad értünk engesztelő áldozatodat, és megszerezted nékünk a legnagyobbat, az örök élet ajándékát, a menny dicsőségét. Bocsáss meg, amikor ebben kételkedünk, amikor nem vagyunk bizonyosak, amikor nem látjuk, hogy te milyen hatalmas Isten vagy, és minden ígéreted igaz és beteljesedik. Növeld, Uram, a benned való hitünket, hogy teljes bizalom lehessen a szívünkbe. És köszönjük a mai igét, amit elénk adsz, amiben rámutatsz arra, hogy miért is kellett neked meghalni a kereszten, és miért is kellene nekünk sírnunk, és miért boldogok azok, akik sírnak, mert te vagy az, aki megvigasztalod őket. Köszönjük, Uram, hogy te vagy a mi igazi vigasztalónk, amely teljes és igaz vigasztalás a mi szívünk számára. Áldj meg bennünket így, és légy most itt közöttünk, ahogy megígérted, hiszen a te nevedben vagyunk együtt. Amen. Szeretett testvéreim, ahogy estéről estére a hegyi beszéd bevezetését vesszük, most ma este az az ige van előttünk, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tegnap ugye arról beszéltünk, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Tehát a mai egyetlen igevers, amelyet most ebből a szakaszból felolvasok, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Még majd később felolvasok a Lukács evangélium a 7. fejezetéből egy részt, de azt majd akkor, amikor az ige hirdetésben ez aktuális lesz. A tegnapi mondani valóra visszatérve, ahogy említettem, a hegyi beszédet nem lehet Jézus Krisztustól elvonatkoztatni, mert ha tőle elvonatkoztatjuk, akkor az egésznek nincs értelme. Csak ő benne van értelme a hegyi beszédnek, már csak azért is, mert Jézus sokkal keményebben magyarázta a törvényt, mint Mózes. És akkor mondhatnánk, hogy Jézus nehezebb igát rakott a nyakunkba, mint amit Mózes az ő népe nyakába, mert hiszen így látták a zsidók. Péter apostol mondja is, hogy sem atyáink, sem mi nem tudtuk elhordozni az igát, a törvény igáját. Mert ők akarták megtartani, mert nem értették meg, hogy a törvény az csak Jézus Krisztusban teljesedhet ki a mi életünkben, amikor az újjászületés során belső törvényé lesz számunkra. Mert így ígérte meg Isten Jeremiás 31-31-ben olvashatjuk, ugye, hogy ott megígéri, hogy új szövetséget kötök velük. És azt is mondja, hogy a törvényemet a belsejükbe írom, a szívükbe. Tehát amikor ez megtörténik, akkor Jézus Krisztus által egy belső törvényé lesz, és akkor valósulhat meg az életemben. És amikor ez így történik, akkor van az egésznek értelme, amit Jézus elmondott, mert különben nincs értelme. Ezt most azért tettem meg, hogy emlékezzünk a tegnapi igehirdetés lényegére, hogy az egész kérdés, hogy boldogok a lelki szegények, azok, akik rádöbbennek, hogy Isten nélkül való az életem, és én nem akarok, de nem is tudok Isten nélkül élni, tehát tulajdonképpen Isten koldussá válik az élete valakinek, az boldog ember, mert az megkapja, amit akart. Ővé lesz a mennyek országa. Tehát aki vágyakozik, aki akar, aki szeretné, ha Isten beteljesíteni az ő ígéretét a személyes életében. Sokan úgy gondolkoznak, hogy hát erre az én hozzáállásom, az én akaratom, ez nem lényeges, hanem az a lényeges, hogy Isten mit akar. Tulajdonképpen, ha nagyon mélyre hatolunk ebbe a kérdésbe, akkor mondhatnánk, hogy így igaz. Tulajdonképpen nem is volna ehhez szükséges. De hát Isten szabad személyiségeket teremtett, amikor ember teremtett. És ő elvárja, joggal elvárja, hogy én benne legyek ebbe. Hát tessenek meggondolni, hogy foglalta össze már Mózes a parancsolatokat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből, és fele barátodat, mint magadat. Tehát Isten a szeretet Istene. Isten nem egy valami kívülről ható erő, amelyik ránk kényszerít egy szent életet, és aztán senkinek ehhez egy szava nem lehet. Így is megalkothatott volna bennünket, de akkor mi tulajdonképpen beprogramozott automaták lennénk, de nem így van, és ezért Isten nem is úgy kezel bennünket, hanem személyiségként kezel bennünket, megszólít minket, és ez a csodálatos a mi Istenünkbe, hogy komolyan vesz téged is, meg engem is. Igaz, hogy én semmit sem tudok tenni az üdvösségemért, ez teljesen igaz. Mindent ő végezel. De sajnos egy valamit tudok tenni. Azt mondom, hogy nem. Ezt mi nagyon jól tudjuk, mind a kisgyereknek is legtöbbször ez az első szava, hogy nem. Tehát ezt mi nagyon jól tudjuk, hogy nem. Ezt mi nem akarjuk. És Jézus ezért sír Jeruzsálem felett. Tessenek meggondolni, engem ez olyan sokszor szívbe markoló módon megrázott, hogy egy síró Isten. És miért sír? Azért, mert egész világosá teszi. Hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint a kotlós a kis csibéit, de ti nem akartátok. Hát lehet nem akarni? Lehet. És mi lett a vége? És miért sír Jézus Jeruzsálem felett? Mert elveszik. Mert jön az ítélet. Mert rettenetes dolgok fognak történni, ő ezt látja. Mert mi van, ha egy ember védelem nélkül marad? Isten nélkül marad? Hát bizony, kiszolgáltatott az az ember a sátán hatalmának, a gonosz erőknek, védtelen. A saját gonoszságomtól is védtelen vagyok. Ezt nem is gondoljuk meg, hogy én arra döbbentem rá, hogy az üdvösségemet legjobban én veszélyeztetem. És Péter apostol olyan csodálatosan megfogalmazza a zsidóknak. Azt mondja nekik, hogy néktek támasztotta fel Isten az ő fiát, és megállt titeket azzal, hogy mindenkit megszabadít az ő gonoszságából. Az áldás, hogy az én gonoszságomból megszabadít engem az Isten. Jézus sír Jeruzsálem felett. De vajon én tudok-e sírni a saját életem felett, a saját bűneim felett? Szenvedek-e emiatt? Bánkódok-e felette? Hát fontos ez? Mondhatná valaki, hát nem fontos. Az Isten úgyis elrendezte, Jézus meghalt a kereszten, halleluja. Hát nem így van. Hát ez nem automatikus. Ez nem valami vallási automata, bedomom a pénzt, kijön a kegyelem. Ez nem így működik. Ebben nekem benne kell lennem. Amikor az Úr Jézus megy a keresztre, akkor az asszonyok siratják. Hát hogy ne siratnák? Hát rettenetes volt a látvány. És akkor Jézus azt mondja, Jeruzsálem leányai, ne engem siassatok, hanem magatokat és a ti gyermekeiteket. Hát ezt nagyon komolyan kellene venni. Miért? Van okunk sírásra? Magunkat kellene síratnunk? Ilyen nagy a baj? Igen, ilyen nagy a baj. És miért mondja Jézus azt, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És Lukács evangéliuma hozzáteszi, hogy tulajdonképpen jaj azoknak, akik nevetnek. Akik komolytalanul veszik Isten és az ember viszonyát és helyzetét. Mert hiszen végül is erről van szó. Sok igehirdető kitér arra, hogy itt nem feltétlenül csak a bűneink sírratására kell gondolni, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, bár én azt mondom, hogy elsősorban és mindenek fölött itt erről van szó. De tudom, hogy a mi drága Urunk megvigasztalja a gyászolót, megvigasztalja a kétségbe esett beteget, megvigasztalja azokat, akik a házasságuk romja felett sírnak, és így tovább. Megvigasztalhatja, és meg is vigasztalja az övéit. És itt megint szeretnék valami nagyon fontos dologra kitérni, mert vannak, akik nevetnek. Vannak, akik mindenből viccet csinálnak, akik az egész életet komolytalanra veszik. Ahogy tegnap is ezt említettem. Veszélyes lelki állapot. És nem vezet megtérésre, nem vezet visszatérésre, nem vezet egy megoldásra, hogy újra kapcsolatba kerülhetek az én drága Istenemmel, aki teremtett engem, aki az életem. Mert tulajdonképpen, ahogy a reformátorok nagyon komolyan megfogalmazták, Kálvin is, hogy mi is az ember életének a célja, hogy megdicsőítse Istent. Ez a mi életünk értelme és célja, erre teremtettünk. Isten magának teremtett minket, és ahogy mondtam, nincs az ember a helyén addig, amíg helyre nem áll a kapcsolata Istennel. A megtérés, akármennyire is berzenkedik az ember füle ettől a szótól, a lényege az, hogy visszatérni az atyai házba, visszatérni Istenhez, de ez csak egyetlen úton lehetséges. A bűnbánat és a bűnbocsánat útján semmi más úton nem lehetséges. Hát tessenek gondolni, nagyon egyszerű. Hát ha egy házaspár között valami komoly probléma adódik, valamelyik vétkezik a másikkal szembe, hogy rendeződhet a dolog? Hát ha bocsánatot kér, és megkapja ezt a bocsánatot, hát csak akkor fog rendeződni a dolog. Hát még Isten és az ember között. Bűnbocsánat nélkül nincs megoldás. Sokan persze ezt nem látják ilyen világosan, és manapság különösen is nagyon sok a hamis tanítás ebben a dologban. Mindig is az volt. Soha nem volt ez igazán világos, de ma teljes az űrzavar. Sok tanítót hallottam már, meg olvastam, akik arcátlanul azt merik állítani, hogy Isten úgy szeret téged, ahogy vagy, neked nem kell foglalkozni a bűneiddel, neked nem kell semmit, mert az Isten téged úgy szeret, ahogy vagy. Ez a legnagyobb hazugság. Hát, az egész Biblia arról szól, hogy ez nem így van, hanem hogy rendezni kell a rendezetlent. Sokan elfelejtik, hát Isten olyan világosan beszél. Hát amikor Ádám és Éva kikerül a paradicsomból, akkor tulajdonképpen nincs visszaút. Ott áll a kérub, a lángpallossal, és nincs visszaút. Ez az emberiség helyzete. Sokan azon gondolkodnak, hogy olyan milyen nagy bűnöket kell elkövetni ahhoz, hogy én elkárhozzak. Semmit nem kell tenni. Ahogy az ember kikerült a paradicsomból, elkárhozott állapotában van. Ebből csak vissza lehet térni. A kárhozatból csak meg lehet menekülni. Mi mindannyian a kárhozatban vagyunk. amíg meg nem térünk. Ezért a megtérésnek, az Istenhez való visszatérésnek, a bűnbocsánatnak, ezért ilyen óriási a jelentősége. De a bűnbocsánat csak Krisztusért van. Nem azért bocsát meg az Isten nekem, mert én olyan nagyon sírok a bűneimért. Bár ez is kell hozzá, hogy bánjam, hogy megbánjam, hogy bűnt bűnnek lássam. Ez mind kell hozzá. De a bocsánat jogi alapja Jézus Krisztus engesztelő áldozata. Íme az Isten báránya, aki elveszi, hordozza a világ bűnét. De visszatérve a sírásra, hát a sírásra azért van okom, mert Isten előtt a helyzetem, amíg még nem tértem, a helyzetem rettenhetesen rossz. Tehát a meg nem tért ember helyzete Isten előtt maga a kárhozat. Ezt nagyon komolyan kell venni. És tulajdonképpen, amikor az ember azt mondja, hogy ments meg Uram, vagy téríts meg engem, mert igaza van azoknak, akik berzenkednek, amikor mi azt mondjuk, hívők, hogy megtértem. Rossz a ragozás. Úgy kellene mondani, megtérített engem az Isten. Mert én nem tudok megtérni magamtól. Ezt nagyon komolyan kellene venni, hogy ne verjük a mellünket, hogy én megtértem, te meg még sehol nem vagy, mert az isteni kegyelem, hogy bennem elvégezhette, hogy eljutottam a bűnlátásra, hogy bocsánatot kértem, hogy kerestem Istennel a békességet, ezt ő munkálja ki, de nem lehet az emberi oldalt semmivé tenni. Mert igenis felelősek vagyunk. Hogy azt mondom, igen Uram, igazad van, ha szólsz. Hogy ez Dávid mondja. Egy nagyon súlyos dolgot szeretnék elmondani a testvéreknek, ami az igeje alapján teljesen világos. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Igen, ő a vigasztaló. Aki a bűnei miatt sír, aki a maga elrontott, tönkrement élete miatt sír, aki maga fölött sír, aki jó helyen sír, majd erre kitérek, Jézus lábainál sír, az vigasztaló kegyelembe részesül. Az a bűnbocsánatba és Isten vigasztaló szeretetébe részesül, úgy, ahogy ezt Jézus a példázatban elmondja, amikor az atya átöleli a tékozló fiát. Milyen vigasztaló kép, milyen drága és szeretetteljes a mi Istenünk. És valóban úgy van az, hogy kit ölel át az atya? Hát testvérek, csak a megtérő bűnöst. Addig nem ölelhette át a fiát, amíg ő a disznókat őrizte a vágynál. Ahhoz neki haza kellett menni. Neki meg kellett látni, hogy vétkeztem. Aztán vigasztalta meg őt az Isten. Tehát az a súlyos dolog, amit szeretnék mondani, az Isten ellen lázadó, dühöngő vadembert nem lehet vigasztalni. Mert nem is akarja ezt a vigasztalást. Az önigaz, önmagát igaznak, Istennel szembe is igaznak tartó embert nem lehet vigasztalni, mert ő nem sír Isten lábainál. A nyakas konok embert nem lehet vigasztalni, mert ő nem alázkodik meg az Isten előtt. És Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig az ő kegyelmét adja. Tehát ugye látjuk az emberi magatartásnak a fontosságát. Isten mondja, a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmet ad. És ez az alázat, hogy felismerem a helyzetemet Isten előtt. Aztán sírok a bűneim miatt, mert valóban van mit sírotni. Jeremiás próféta, az ítéletes idők prófétája siratja a népét, és könyörög az Úr előtt Júdáért. Tessék elolvasni a 7. fejezet 16. versében azt mondja Jeremiásnak az Úr, ne imádkozz ezért a népért. Hát tessenek ebbe belegondolni. Ott könyörög kiállt a próféta, és azt mondja, ne imádkozz ezért a népért, mert nem bocsátok meg neki. És elmondja, hogy miért nem. Hát mert nem akarnak megtérni. Amikor Jeremiás felszólítja őket, hogy térjenek meg, azt mondja, mi már csak a megáltalkodott gondolataink szerint megyünk, és nem akarnak megtérni. Ugyanebben az időben Ezékiel már a fogságban lévő proféta, és Isten az ítélettel kapcsolatban azt mondja neki, hogy nincs bocsánat. Ha maga, így mondja maga Noé, Dániel, vagy Jób lenne itt, ők is csak magukat menthetnék meg, ugye a hívő életükkel, még a gyermekeiket se, mondja az Úr. Tehát valami nagyon kemény dolgok hangzanak el, akkor, amikor Isten elrendeli az ítéletet, amikor már az ítélet alá kerül egy ember. Rettenetes ez az állapot, és meg kell érteni, hogy ilyenkor nincs vigasztalás, hanem ki kell inni Isten ítéletének a poharát. De hát miért kéne nekünk ide eljutni? Hát mert makacsok vagyunk, mert Istennel szembe is úgy gondoljuk, hogy nekünk azért mégiscsak igazunk van, és nem úgy bánt velünk, ahogy kellett volna, mert ugye annyi mindent föl tudunk mi hántorgatni Istennek, miért történt az életünkben annyi kudarc, miért vagyok beteg, miért halt meg a párom, miért halt meg a gyerekem, és így tovább. És számtalan ilyen dolgot Isten szemére lobbantunk, ahogy Márta is megtette, amikor Jézus megérkezik, és Lázár már halott, és szemére lobbantja az Úrnak, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Hát ilyenek vagyunk, de ez a magatartás nem vezet sehova, főképp nem a megtéréshez, és főképp nem a kibéküléshez, hanem az ítélethez vezet. De hát akkor nem panaszkodhatunk? Nem lázadozhatunk? Istennek mindig igaza van? Hát, Istennek mindig igaza van. Ezt nagyon komolyan kellene venni nekünk, akik valamilyen szinten ismerjük őt, nekünk nagyon komolyan kellene venni. És mikor valaki rádöbben arra, hogy csak Jézus Krisztusért van bűnbocsánat, az már nagyon jó dolog. Ha megérti, hogy ott van a bocsánat helye, ott lehet sírni az ő lábainál, és ott kapok bűnbocsánatot, nagyon jó dolog. Igen, ám aztán jönnek a félig meddig vallásosok, vagy éppen a hitetlen humanisták, akik szemünkre lobbantják, hogy ez igazságtalan. És akik nem ismerik Jézust. És akik így, meg és akik úgy, és mi lesz a buddhistákkal, mi lesz a hitetlenekkel, mi lesz az ateistákkal. Hát testvérek, ezek olyan hiába való és ostoba kérdések, erre nincs válasz. Más, mint az, hogy ha nem hiszel az Úr Jézus Krisztusba, ha általa nem kaptad meg bűneid bocsánatát, akkor te maradsz a kárhozatba. Ez aztán mindenkire igaz. Viszont legyen valaki akár buddhista, akár hindu, vagy ateista. Ha megtér, ha elfogadja Jézus Krisztus igazságát, akkor természetesen övé a kegyelem. De nem lehet Istent kiátszani. Nem lehet azt gondolni, hogy nekem ez alanyi jogon jár, mert én ember vagyok. Nem. Ez kegyelem. De aki megismeri egyszer a mi Úrunkat, és általa megismerheti Istent, mert testvérek, Isten olyan, mint amilyen Jézus Krisztus volt. Kegyelmes, irgalmas, olyan szeretetteljes és tapintatos, amilyen Jézus Krisztus volt. De nincs appelláta. Meg kell térni. El kell ismerni, hogy nincs igazam, vétkeztem. és akik sírnak a bűneik felett, akik megismerik a bűneiket, és sírnak és az Úr lábainál, azok megvigasztaltatnak. A többi viszont nem. Gondoljatok Jézus keresztjére. Jobbról, balról egy-egy bűnözőt feszítettek meg Jézussal. Ez a két ember, mint egy reprezentálja az emberiséget. Az egyik azt mondja, mi méltán szenvedjük bűneink büntetését. És azt mondja, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Micsoda hit. Ott hal meg vele együtt, és látja benne az eljövendő Krisztust, az eljövendő királyt. És Jézus azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomba. Testvérek, lehet ennél szebben vigasztalni. Lehet ennél csodálatosabb vigasztalás. És mit mond a másik? Szabadítsd meg magadat, meg minket, és majd akkor hiszünk benned. Na, ez a gőgös ember. Itt nincs mit vigasztalni. Nem lehet. Nem is akarja. Neki igaza van az Istennel szembe is. Őt nem lehet megvigasztalni. És hogy én melyik embertípushoz tartozok? Aki elismeri Isten igazságát, vagy a másikhoz tartozom, aki lázadok, a végsőkig lázadok Isten ellen. Ahogy Jónás mondja az Úrnak, mikor megkérdezi tőle, igazad van? Akkor azt mondja, igazam van, mint halálig. Rettenetes ez a magatartás. Ugye vigasztalni azt lehet, aki valóban szomorú és sír, aki kétségbe esett ember. Pál apostol csodálatosan beszél arról, hogy kétféle szomorúság van. Van a testi ember szomorúsága, test szerint való megszomorodás. Ezt hívjuk mi ma tudományosan depressziónak. Amikor az ember valami egészen furcsa módon elveszti az életkedvét, elveszti a derűjét, a reménységét, a jövőbe vetett reménységét, és egyszerűen egy sötéten látás szakad rá, a teljes kilátástalanság nyomorúságába keveredik. Akkor fiatal voltam, mindig lázadoztam a római levél kitétele ellen, ahol azt mondja az ige, hogy a test gondolata halál. Nem értettem. Hát persze nem értettem, mert nem voltam még hívő ember, és nem tudtam mit kezdeni ezzel a mondattal, de igenis a test gondolata halál. A depresszió, a sötétenlátás reménytelensége tulajdonképpen a halál felé sodorja az embert. Valami eszement, vagy éppen mély kétségbeesésben elkövetett öngyilkosság felé sodorja az embert. Mert az ember el akar menekülni az Isten elől. Nem akar vele kibékülni, nem akarja rendezni a dolgait. Testvérek, ezért van a sok depressziós ember. Most nem a betegekre gondolok, akik súlyos ideg betegségeket hordoznak, vagy valami rettenetes betegség következtében az idegrendszerük teljesen kiborul, és ettől vannak ilyen depresszív állapotban. Nem ezekre gondolok, hanem azokra az emberekre, akik a mindennapi élet nyomorúsága miatt esnek depresszióba. Mert lázadnak a család tagjaik ellen, lázadnak Isten ellen, elégedetlenek minden sötét, amit látnak, és az a gondolat forog bennük, hogy jobb lenne meghalni. Azt mondja az Úr az Ézsaiás 28-ban, hogy szövetséget kötöttetek a halállal. A rejtekhely, azt mondja, jégeső söpri el a rejtekhelyet, és felbomlik a halállal kötött szövetségetek. Hát de miért mennénk ezen az úton? Hát miért nem békülnénk ki inkább Istennel? és akkor megvigasztal bennünket a mi Urunk. Akkor nem leszünk depressziósak. Azt mondja a korintusiaknak Pál apostol, hogy örülök, hogy megszomorodtatok, mert megtérésre szomorodtatok meg. Isten szerint szomorodtatok meg. Mert igenis ez az Isten szerint való megszomorodás, ez vezet oda, hogy látom a bűneimet, és igazán elszomorodok, kétségbeesek felettük. Egy képet szeretnék használni, hogy hol is lehet sírni, vagy hol kell sírnünk. Persze ez csak kép. Hát lélekben kell nekünk sírnunk, és lélekben Jézus lábainál kell sírnunk. Ott a Golgotán van a sírás helye. Mert ott van az ítélet helye. De Jézus magára vette az ítéletünket. Ugye a testvérek talán sokszor látták képen is, hogy televízióban, hogy Jeruzsálemben a 2000 éve lerombolt zsidó templomból annyi maradt, hogy az alaptámfal maradt meg. Egy alaptámfal. És ezt úgy hívják a zsidók, hogy a siratófal. No persze, nem a bűneiket mennek oda siratni, hanem a templomot. Jó pár éve olvastam egy jeruzsálemi rabbi írását, amiben azt írja, hogy mi zsidók nagy bajba vagyunk. Mert Isten nem bocsát meg nekünk, mert nem tudjuk bemutatni a bűneinket, az áldozatot. Tudjuk, nincs templom. A mózesi törvény szerint csak a jeruzsálemi templom előtti oltáron volt szabad áldozatot bemutatni. Isten csak ezt az egy helyet fogadta el. Tehát ő kijelölte a bűnbocsánat helyét. Miért? Egy helyet. Mert aztán eljön az Isten báránya, aki megáldoztatik a kereszt oltárán, és ott van a bűnbocsánat helye. És ezért csak Jézus. Ezért nem számít Buddha, senki nem számít. Egyedül Jézus. Mert ő mint Isten fia, mint Isten áldozott értünk, ő elment a végsőkig. Tessék megnézni a mi Istenünket. Hát ő elment a leg szélsőségesebb pontig önmagát áldozta. Én nekem meddig kell elmenni? Azt mondom, igazad van, Uram. Nekem kellett volna ott meghalni. Az az én helyem lett volna. És te haltál meg helyettem. Nekem csak eddig kell elmenni. Hitben elfogadni, hogy igen, Isten ítélete, ami ott lesújtott az Úr Jézusra, azt én érdemeltem. Miért? Hát a bűneim miatt. Na most ez a zsidóságra visszatérek egy kicsit, mert tessék megnézni, milyen ostobák tudunk mi lenni. Hát ha okos emberek vannak, hát a zsidók között vannak okos emberek. Most tessék megnézni, 2000 éve nincs templomuk. Leromboltatta az Úr. Az ő Istenük. Most, ha egy zsidó ember okos és gondolkodik, azt mondja, a mi Istenünk miért nem engedte, hogy az ő templomát 2000 év alatt újra fölépítsük? Miért nem engedte? Hát mert már nincs rá szükség. Nincs szükség áldozó templomra. Nincs szükség állataldozatra. Mert így olvassuk a zsidó levélben, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesé tette a megszentelteket. Azt olvassuk a zsidó levélben, lehetetlen, hogy bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Lehetetlen, persze, hogy lehetetlen. Isten fiának kellett meghalnia, hogy neked és nekem bocsánatom legyen. És ott a sírás helye. Igen ám, de borzasztó, amit tanítanak sokszor az egyházak. Rettenetes. És szívbe markolóan megtévesztik az egyház népét. Hát aki látta karácsonykor a pápa Urbi et Orbi áldását, protestáns ember, annak összeszorult a szíve. Az enyém összeszorult. Azt mondta 16. Benedek, hogy akik itt a téren vannak, meg akik a televízióban most hallgatják őt, azok teljes búcsút kapnak, azaz teljes bűnbocsánatot kapnak. És mit mondott, miért? Szűz Mária és Szent József érdemeiért. Ez így hangzott el, a saját fülemmel hallottam. Na de hát én ezt eddig is tudtam. Hát minden gyászmisén az Ecclesia Thesaurus, az egyház kincséből osztanak az ő hitük szerint a purgatóriumban szenvedő szerencsétlen bűnösöknek. Mi az egyház kincse? Nem Jézus Krisztus áldozata, hanem a szentek felesleges jó cselekedetei. Hát testőrök, ez borzasztó. De mi protestánsok is megtaláljuk ám a magunk igazságát? Hát én evangélikus vagyok, nálunk döngetjük a mellünket, hogy mi vagyunk az ige egyháza. Ugyanúgy a református egyház ugyanezt mondja. Mi vagyunk, tehát a mi protestánsok, döngetjük a mellünket, mi vagyunk az ige egyháza. Hát tulajdonképpen ennél drágább dolog nem is lehetne. Csak az a baj, hogy ezt beszámítjuk önmagunknak érdemként. Szép csendben, nem hirdetjük, de úgy tudjuk, hogy azért mi vagyunk az igaziak, azért csak beszámítjuk magunknak. De nincs mit beszámítani. Csak sírni valónk van. Egyetlen dolgot számíthatunk be. Az ő áldozatát. Csak ő érte bocsátatnak meg a bűneink. Senki másért. Én magam nem tudom magamat megváltani. Jó Sándor, nagyon kedves igehirdetőm, nekem még megadatott, hogy életébe is hallgathattam párszor, és azt írja, a Megragadott Jézus című kötetben olvasható az 54. oldalon, szó szerint mondom, akik szeretitek hallgatni az igét, megelégedtek annyival, hogy megérinti a lelketeket néhány kedves szó, esetleg felkavarja a lelketeket egy kis keresztény hangulat. Egyébként azonban marad minden a régiben. De vajon eljutottatok-e odáig, hogy a megfeszített és feltámadott Jézus személyesen, mint egy belemarkol az életetekbe, és bevonja azt az ő akaratának hatósugarába. Krisztusban, ami így meg tudja ragadni az embert, elsősorban az ő személye, akin keresztül úgy sugárzik át Isten lénye, hogy az ember belepirul. Elszégyeli magát előtte, lesújtva döbben rá, hogy milyen nyomorult féreg, hogy milyen mocskos bűnhalmaz az egész életem, és nincs semmi mentsége. Tehát az ő személye, így folytatja. Na most én egy személyes vallomást szeretnék elmondani a testvéreknek, mert igazából az ember, ahogy minket neveltek gyerekkorunkban, bizony arra neveltek bennünket, hogy a bűn bűn, hogy igenis bocsánatot kell kérned, miután konfirmáltunk, úrvacsorát kell venned, és Krisztus vérért megbocsátatnak a bűneit. Hát ezt én megtanultam. Hát éltem is vele úgy, ahogy, de valahogy úgy, ahogy Sándor bácsi mondja, minden maradt a régiben. Felkavart néha egy-egy ige, eltalált, ráismertem egy-egy bűnömre, hát igen, ez nagy disznóság volt, bevallottam, bocsánatot kértem, de tulajdonképpen minden maradt a régiben. Míg nem, úgy történt velem is, hogy megragadott Jézus Krisztus személye, az ő szentsége elé kerültem. És akkor döbbentem rá, hogy ki vagyok. Hát olyan könnyen mondjuk mi másokra, akik cégéres bűnöket követnek el, nyilvánvaló cégéres bűnöket követnek el, hogy hát igen, hát ez egy nagy gazember. Hát azért én mégis mennyivel jobb vagyok. És tudjátok, mi a probléma? Hogy ebben még igazság is van. Ebben még van igazság is, hogy a vallásos, keresztény ember azért, azért mégiscsak egy kicsit jobb, mint aki nem rendezi a bűneit, nem látja meg a bűneit. Igen, ám csak, hogy itt van az a csapda, amiről Jó Sándor beszél. Mert az igazi megragadottság, mikor Isten szentségének a fényébe kerül az életem. És akkor úgy azokkal a durva szavakkal, ahogy magáról is mondja, hogy egy mocskos ember vagyok, tisztátalan vagyok, az Isten szentsége alatt, és nem egymáshoz kellene mérni magunkat, hanem Jézushoz, az ő személyéhez, és akkor döbbenek rá, hogy ki vagyok, és Jézus belevilágított az életembe, és rádöbbentem, hogy tulajdonképpen csak egy adott szituáció kell, és előjönnek bennem azok a rettenetes dolgok, amik ott vannak elrejtve a szív mélyén. Amikor az ember katona, pláne egy háborúba, akkor döbben rá, hogy hogyan ez a kedves cimbora, ez ilyen mocskos dolgokat képes elkövetni. Hát hogy ezt, hát hogy tehette? Az ember szörnyűködik, de ha én kerülök ugyanabban a helyzetben, ugyanazt el fogom követni. És ezt nem hisszük el. Ahogy Péter se hitt el, hiába mondta neki az Úr, hogy még ezen az éjszakán megtagadsz engem. Nem hitt el. Nem hitt el. Ha az Úr tovább feszegette volna a dolgot, akkor azt mondta volna. Uram, te ilyen aljas embernek képzelsz engem? Ugye a mi egyházunkban végigvitték, nem tudom, helyes vagy nem helyes, de végigvitték, hogy a lelkészek múltját a 3x3-as ügyiratok alapján történelmi bizottság kikutatta, és nyilvánosságra hozták. Kötetben nyilvánosságra hozták, hogy XY lelkész, hogy árulta el a másikat. Nekem mondta egy idős lelkész testvér, aki még él, mondta, hogy képzeld el azt a helyzetet, mikor bemegyek az irodámba, és a legjobb kollégám ott kutat az irataim között, és zokogva, sírva vallja be, hogy azért, mert ő aláírta, hogy jelentést fog tenni a kollégáiról. És írta, és tette, és elárulták egymást. Értitek, testvérek? Csak egy szituáció kell, és rettenetes dolgok jönnek elő. És olyan jó, ami Úrunk, hogy ezt velünk nem úgy teszi meg, hogy minden mocsokba bele kellene mennem ahhoz, hogy elismerjem, hogy én milyen vagyok, hanem mint egy az ő fénye előtt kiderül. Most olvasnám el befejezésül azt az ige szakaszt, amit a Lukács evangéliumából ehhez választottam. A 7. fejezetben olvashatjuk. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett, mármint Jézus. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házába, kenetet hozott egy alabástrom tartóba. Megállt mögötte a lábánál sírva. Könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és a hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magába. Ha ő volna ama proféta, tudná, ki ez az asszony. És aki hozzá ér, hogy bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani valom neked. Ő pedig így szól, Mester, mond. Erre ezt mondta Jézus, egy hitelőzőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszony? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeret. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneit. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Látjátok itt két tipikus emberrel találkozunk. Az egyik a jó vallásos ember, akiről azt mondja Jézus, 50 pénzzel tartozik. Egy cégéres bűnös nő, akiről azt mondja Jézus, hogy 500 pénzzel tartozik. És mit számít, hogy 500 vagy 50, mikor egyik sem tud fizetni? Azt mondja az Úr Jézus, hogy egyik sem tud fizetni. Mi Istennel szembe fizetésképtelenek vagyunk. Nem tudjuk kifizetni. A 49. Zsoltárt ajánlom a testvérek figyelmébe, ott olyan világos. Mit adhat az ember az ő lelkéért váltságdíjul az Istennek? Azt mondja a Zsoltáros, hogy semmit, mert olyan drága az életváltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örök élne is. Kifizethetetlen. És már Zsoltáros is tudja. És csak Jézus fizette ki a kifizethetetlen adósságot. Ezért ő érte van a bűnbocsánat, ezért ő érte van a vigasztalás, a kegyelem, ahogy ez az asszony is megkapta. Megbocsáttattak a te bűneid. Ezért sírt. Mert tudta, hogy Isten haragja alatt van az élete. Én is tudtam. És azért mondom, annál szörnyűbb dolog nincs, mikor az egyház olyasmiket tanít. Például mi egyházunkban most egyes papok felkapták, hogy hát aki meg van keresztelve, az üdvözül. Hát. Ilyen, hogy lehet ilyenbe hinni? Nem akarom a keresztséget leértékelni. De nem csak azt mondják, hogy az újonnan született, aki meg van keresztelve. Akkor hallok olyanokat is, és ez mind protestáns körökbe. Hogy vannak, akik már újonnan születtek, mert az Isten kiválasztotta őket erre. De milyen alapon? Ugye? Hát milyen alapon? Azért, mert a kis Józsinak szebb a szeme, mint a nagy Pistának. Hogy milyen alapon választ ki minket az Isten egyet-egyet? Nem így van, testvérek. Krisztusban vagyunk kiválasztva. Hát tessék, itt van két ember. Ezt a Simon farizeust úgy tudjuk, hogy Jézus a leprájából meggyógyította. És annyi szeretet nem volt benne, hogy a kötelező udvariasságot megadja. Hát persze, mert mesternek szólítja. Ő csak mester. Lehet, hogy fölötte is érezte magát még Jézusnak. Mester. És amíg nekünk Jézus mester, addig persze, addig nem megyünk semmire, de amikor megváltóm már lesz, akkor megbocsátottak a bűneim. Amikor tudok sírni, amikor látom, Uram, neked igazad van. És olyan szép a 32. Zsoltára, hogy énekeltük, és hogy azt mondja Dávid, hogy boldog az az ember. Boldog az az ember, akinek álnoksága megbocsátott, álnoksága eltöröltetett, vétke megbocsátott. Boldog az az ember, akinek Isten nem rója fel bűnét. Hát kik ezek a drága választottak? Hát akik ott sírnak Jézus lábánál. Jézus Krisztusban vagyunk mi kiválasztva. Az üdvösségre, az ő drága bocsánata által. És ez olyan boldogító dolog, nem az én érdememen alapul az én üdvösségem. Nem az én különlegességemen alapul az én üdvösségem, hanem az ő drága vérén. És ha tudok sírni, mert ezt viszont a Szentlélek végzi el, meglátom a bűnt, így mondja az Úr, a Szentlélek, a pártfogó, a vigasztaló, ő győz meg bűn tekintetébe. És amikor meggyőzött, akkor ott sírok Jézus lábainál, a Golgotán, és van bocsánat, és van vigasztalás, teljes vigasztalás, és teljes békesség, és teljes öröm. Mert akinek Isten megbocsátott, annak örök élete van. Imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk, hogy Te elmentél a végsőkig, az életedet adtad éltünk, és olyan keveset bíztál ránk, csak azt, hogy kinyújtsuk koldus kezünket, hogy kérjük a bocsánatot, és elfogadjuk a Te kegyelmedet. De ezt is Te tudod elintézni a szívünkbe, hogy rádöbbenjünk, hogy milyen mélységesen kegyelemre szorultak vagyunk, hogy mennyire rád szorul a mi életünk, Úr Jézus Krisztus. Könyörülj rajtunk, rajtam, hogy soha ne legyen más az életemben, mint az a bizonyosság, hogy a Te drága áldozatodért megbocsáttatok a bűneim, ahogy ennek a bűnös nőnek, ahogy Dávidnak, ahogy minden gyermekednek, aki leborult a Te szent lábaid előtt. Áldj meg bennünket, Úr Jézus Krisztus, önmagaddal, áldj meg a hit ajándékával, azzal a tiszta bizalommal, amelyet Te tudsz ébreszteni önmagad iránt a szívünkbe. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Megköszönve Isten igényét, őnek adunk hálát ezért a ma esti alkalomért is. Jöjjünk holnap is, holnap után is, péntek estig lesznek ezek az alkalmak. Nagy szeretettel hívunk mindenkit, aki keresi a boldogság útját, Jézus Krisztusnál megtalálhatja. A záró énekünk a 467. dicséret. 467. ének, mindaz öt versét énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy. Áldás, békesség, Isten velünk, köszönöm.